Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is a határon túli magyarok szempontjából világítunk, meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Parászko Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a Felvidéket képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál. Jó magam, a vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Oktatási témával kezdünk, ugyanis a héten mutatták be Komáromban a Közoktatási Körtérkép című kötetet, amely a határon túli magyar oktatási intézmények statisztikai adatait összegzi a 2010-es évekre vonatkozóan. A Kárpát-medence 4 országában, tehát Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában és Szerbiában 1700 óvoda, több mint 2000 általános, illetve alapiskola és több száz középiskola adatát dolgozták fel a szerzők, akiknek a nevét itt meg kell említeni, tehát Tátrai Patrik, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián és Márton János. A térképekre vetített infografikákkal ellátott összehasonlító adatbázis az interneten is elérhető, akit részleteiben is érdekel a téma, az böngészheti kedvére. Mi ezúttal csak a legfontosabb megállapításokból és adatokból igyekszünk levonni bizonyos következtetéseket. Nem különösebben meglepő az az adat, hogy az általános iskolai tanulók száma a vizsgált évtizedben csökkenő tendenciát mutat mind Erdélyben, mind a Felvidéken, mind Vajdaságban, sőt, ez utóbbi helyen a csökkenés egyenesen drasztikusnak mondható, de erről majd később. Viszont a magyar középiskolai tanulók létszáma úgy szintén jelentős mértékben közel ötödével csökkent, 56 ezerről 45.300-ra teljes Kárpát-medencei térségben, tehát a határon túl. Ugyanakkor érdekes adat például, hogy Szlovákiában a magyar óvodai csoportokba járó gyerekek létszáma még nőtt is 2010 és 2019 között. Számomra így laikusként és kívülállóként úgy tűnik, mintha volnának itt még tartalékok, hogy többen válasszák a magyar tannyelvű iskolát. Jól látom-e, Márk?
Nagyon érdekes volt ez a kiadvány, illetve az ezzel kapcsolatos beszélgetés is a napunk erről viszonylag részletesen be is számolt. Az volt az egyik legerősebb megállapítás, amit Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet vezetője mondott, hogy tulajdonképpen nem tud tapsolni annak, hogy például 3500-ról 3800-ra emelkedett a magyar elsősök száma, tehát nem csak az óvodásokról van szó, hanem az elsősök számának emelkedéséről is, mert ez így papíron nagyon jól mutat, és ezek a statisztikák rendkívül jól mutatnak a papírokon, de az az igazság, hogy ha viszonyítani kezdjük a számokat a szlovák adatokhoz, akkor vagy stagnál ez az egész, vagy lefelé megyünk, és a szlovák iskolák pedig emelkedő tendenciát mutatnak. És Fodor Attila kijelentette, hogy a legfrissebb adatok szerint soha ilyen kevés gyerek nem járt még magyar iskolába. Ez egy nagyon-nagyon érdekes megállapítás, mert ezt aztán tovább is lehet gondolni, és itt ezen a beszélgetésen alapvetően meg is fogalmazták, hogy hogyan kell ezt tovább gondolni. Egyszerűen nincs olyan oktatási stratégia, ami általánosságban véve nem csak a számokkal játszadozna, és nem csak a számok tükrén keresztül, meg a statisztikák tükrén keresztül mutatná meg azt, hogy tulajdonképpen mi is történik a magyar oktatása a Szlovákiában, hanem mondjuk mélyre menne, és az iskoláknak a belső világát is valamilyen módon be tudná mutatni. Nagyon érdekes, szintén statisztikai adat, ami például fordít egyet ezeken a dolgokon. Nagyon szép, hogy emelkedett a magyar elsősök száma, de például rengeteg iskolából alig néhányan, rengeteg általános iskolából alig néhányan folytatják mondjuk középiskolában a tanulmányaikat. És itt vannak olyan belső strukturális dolgok, amiket tényleg nagyon alaposan meg kéne vizsgálni, és nagyon-nagyon komolyan oda kellene rá figyelni.
Nem menjünk még el a középiskoláig, az egy következő része a beszélgetésnek. beszélgetésünknek. Maradjunk még itt az általános iskolánál, illetve az óvodánál akár. Ugye itt azt mondod, hogy az oktatási szakértő azt mondta, nem tud tapsolni ezeknek az abszolút szám növekedéseknek, ami az elsősök beiratkozását illeti. Hát hogyha mondjuk Vajdaságra tekint, akkor azt gondolom, hogy nagyon is meg lehet elégedve, ugyanis itt nálunk sajnos nem csak a százalékos kimutatásban, hanem az abszolút számok tekintetében is drasztikus a változás. Itt 30%-os csökkenés van az általános iskoláknál az elmúlt 10 év során, tehát 2010 és 2019 között, ami azt jelenti, hogy 15.800 diákból 2019-re 11.000 maradt, ami azt gondolom, hogy ez itt külön az elsősökre vonatkozó adatot nem találtam Vajdaságnál, azonban, hogyha ez egy tendencia a Szlovákiában, hogy annak ellenére, hogy ugye az abszolút számok tekintetében is azért csökkenés van, ugye itt 30.900-ra, 29.300-ra csökkent az általános iskolás magyarul tanulók száma, viszont hogyha az elsősöknél ilyen növekedést látunk, akkor én azért nem lennék annyira pesszimista, mint az általad említett szakértő. De mondjuk egy picit arról is lehetne beszélni, hogy vajon mi az, ami mondjuk a szlovák tannyelvű, vagy adott esetben román-szerb tannyelvű tanintézményeket vonzóbbá teszi a gyerekek számára, mint a magyart. Erről mi a véleményetek?
Hát ez is egy nagyon erősen strukturális kérdés. Ugye Szlovákiában tulajdonképpen évtizedek óta működnek a beiratkozási kampányok, amelyek a magyar iskolát hivatottak népszerűbbé tenni. Viszont úgy látszik, hogy ezeknek nincs meg az a hatása, amit feltétlenül várnak tőle azok, akik ezeket a kampányokat végzik. Egész egyszerűen azért, mert nagyon sok szülőnek a fejében tényleg ott van az, hogy a gyerek szerintük jobban érvényesül, hogyha a többségi nyelvű iskolákban szocializálódik, és hát rendesen megtanul szlovákul. És itt rengeteg olyan dolog felmerül, amely tulajdonképpen már nagyon-nagyon régóta tárgyalt témája ennek az egész történetnek. A szlovák nyelvoktatás megreformálása a magyar iskolákban, tehát hogy idegen nyelvként, vagy kvázi idegen nyelvként tanulják a magyar diákok a szlovák nyelvet, és ne úgy, mint hogyha tulajdonképpen anyanyelvük lenne, mert hogy emiatt nem tanulnak meg, nem lehet használni a legjobb oktatás, idegen nyelvoktatási módszereket, meg hasonló dolgok, tehát rengeteg-rengeteg dilemma van, viszont pont ez az, amit Fodor Attila is mondott, hogy nincsen stratégia, nincsen átfogó stratégia. Van rengeteg oktatási szakemberünk, akik, én nem foglalkozom kifejezetten oktatásüggyel a munkám során, viszont beszélek olyan kollégákkal, akik igen. És ezek a kollégák általában a hajukat szokták néha tépni, hogy egyszerűen az derül ki a szavaikból, hogy mint hogyha lenne egy csomó jó ötlet, és a kommunikáció hiánya, meg mindenféle önös érdekek, meg belső viták, meg feszültségek miatt ezek az ötletek, ezek nem tudnák őket átültetni tulajdonképpen, nem tudnák őket megvalósítani. A politika például nagyon gyakran használja az oktatásügyet fügefalevélként, vagy valamiféle kifogásként, megpróbál mögé elrejteni mindenféle dolgokat. 2016-ban például volt egy nagy politikai találkozó, egy magyar-magyar találkozó, amikor az akkori Híd és az MKP megpróbált egymáshoz közeledni, és ez a találkozó például az oktatásügy köré volt szervezve. Elhangzottak fantasztikus dolgok, meg nagyon szép ötletek, meg stb., de ezeket az ötleteket aztán senki nem ültette át a gyakorlatba egyrészt, másrészt mindenki tudta, hogy ez tulajdonképpen egy oktatással egyáltalán nem összefüggő politikai közeledésről szólt. Tehát itt az oktatást tényleg csak ilyen kifogásként használják a politikusok nagyon gyakran, és nincs gyakorlati érdekérvényesítés, ami egy nagyon-nagyon fájó pont, és ez hagy maga után egy nagyon-nagyon nehezen rendezhető káoszt, amiben jelen pillanatban is vagyunk, és nem tudjuk, hogy mit jelentenek a számok. Tehát oké, hogy 3500-ról 3800-ra növekszik az elsősök száma, de senki nem tudja megjósolni, hogy ez a következő években például hogyan fog alakulni. Hogy ez egy egyszeri kiugrás-e, vagy a következő években csökkenő lesz a tendencia. És erre például, hogyha nincsen stratégia, akkor nagyon nehéz bármilyen következtetést levonni belőle.
Uh-huh. Boróka, nálatok milyen következtetést lehet levonni ebből? Ugyanálatok külön problémát jelent az, hogy időközben változott az oktatási törvény is, és ez hát egyszerűen összehasonlíthatatlanná tesz sok adatot, de az alapján, amit ezekből a táblázatokból láttál, milyen tendenciákat látsz kiviláglani?
A romániai oktatásügy a permanens reform állapotába leledzik a rendszerváltás óta, vagy szerintem mióta a Románia létezik. De most először azt kell mondjuk, hogy van foganatja az oktatásügyi reformnak, kisebbségi oktatás szempontjából is, és az egész oktatási rendszert illetően is. A legfontosabb, hogy a kisebbségi szempontból, hogy külön kvótát kapnak a kisebbségi iskolák, tehát megéri kisebbségi iskolába menni, mert többet fizet az állam. Egyre jobban felszereltek, jobban képzettek a pedagógusok. A másik nagy előrelépés, hogy a román nyelvet most már évek óta nem anyanyelvi szinten és anyanyelvű tanulóknak tanítják, hanem megkezdődött egy román nyelvi oktatási reform, és idegen nyelvénként tanulják a kisebbségi gyerekek is. Ez hatalmas előrelépés. Oda jutottunk, hogy a most kisiskolás gyerekek közül nagyon sokan, nagyon hamar és nagyon jól megtanulnak románul, szeretik a román órát, tehát megszűnt a román tanár, mint mumus szerep. Persze ez nem mind kisebbségbarát intézkedés, és nem is szünteti meg a kisebbségi oktatás minden problémáját. Végignéztem, hogy hol szűntek meg osztályok, annak ellenére, hogy sokkal rugalmasabb az osztálylétszám, hogy magasabb a támogatási kvóta a kisebbségiek számára. Hát a Szorványban, ahol nincs több magyarság, vagy ahol a magyarok messze lak még olyan jól támogatott iskoláktól is. És azokon a területeken, ahol sok kettős identitású roma él, ahol úgy néz ki, hogy a magyar, és akiknek a jelenléte az oktatási rendszerben döntő. Tehát ahova beiratják ezeket az ingó identitású embereket, az az iskola fog győzni. És nagyon úgy néz ki, hogy a magyar nyelvű általános iskolákban nem tudják meggyőzni, vagy nem akarják meggyőzni a magyar romákat, hogy oda kerüljenek a gyerekek. Tehát egy ilyen önszegregáló oktatási rendszer van, és senkinek nem esik le a tantusz, hogy ezzel gyakorlatilag nagyon sok magyar iskolára a magyarok mondják ki a végítéletet. Tehát itt vannak súlyosabb problémák, és hogy miért lett nyitottabb és támogatóbb az román oktatási rendszer, az azzal magyarázható, hogy rájöttek, hogy nagyon sok román diák is elhagyja az oktatást idő előtt. Nagyon nehéz, ha nem rugalmas, ha nem személyre szabott, bentartani ezeket a gyerekeket a rendszerbe, főleg olyan generációkat, akik szülő nélkül nőnek fel, mert a szülők kint dolgoznak Nyugat-Európában. Úgyhogy a legfontosabb változás, amiben én nagyon sok jó dolgot látok a magyarok és a román többség számára is, hogy egyre személyre szabottabb ez az oktatási rendszer. Nálunk például van diszlexiás, diszgráfiás, ilyen inkluziós, tehát ezeknek a gyerekeknek az integrációjára törekvő program. Külön minősítést kapnak, ugyanúgy tagjai a közoktatási rendszernek, de könnyített felvételi van, speciális oktatási program mindenkinek, tehát egy ország, amelyik milliós nagyságrendben vesztett el embereket, rájött arra, hogy nem engedhet meg magának egyetlen egy kieső gyereket sem, azért, mert nincs, aki mellette üljön, nincs, aki magánórára vigye, vagy nincs, aki a speciális nevelési igényeit kielégítse. Egy szó mint száz, a Szorványban baj van, ott, ahol egy többetnikumú, például romákat is befogadó iskolát kellene működtetni, ott is baj van, és van még egy nagyon nagy baj, szintén jellemző az erdélyi magyar közoktatásra, ez a gentrifikációja a közoktatási rendszernek, hogy mindenki a belvárosi kiemelt úri iskolába igyekszik beiratni a gyerekét akkor is, hogyha ott túljelentkezés van, és a külvárosi negyedekben pedig konganak az osztálytermek, elég csúnya verseny ez, és nagyon sok maradnak emiatt cserben. Tehát az győz, akinek van autója, és be tudja vinni, és be tudja iratni a gyerekét a kiemelt iskolába. Egyébként az érettségi eredmények, felvételi eredmények azt mutatják, hogy tulajdonképpen nincs jelentősége ennek.
Mondjuk a városok és falvak közötti különbségek, illetve az, hogy a rurális környezetben jóval nagyobb a csökkenés tendenciája, ez minden régióban megmutatkozik, ebben az összesítésben is látható. Viszont visszatérnék arra, amit mondtál, és nagyon érdekes, hogy Romániában ugye megéri, azt mondtad, a kisebbségi osztályba iratni a gyereket, akár nem az adott anyanyelvű gyereket is, mert hogy ezért az állam külön fizet, vagy hogy legalábbis anyagilag is támogatja ezt a választást. Nálunk ez kizárólag a magyar államnak tudható be ez a támogatás, tehát amennyi támogatást azok kapnak, akik a magyar osztályt választják, az kizárólag a magyar államtól jövő pénzekben mérhető, tehát itt különféle beiskolázási programok vannak, amelyeket ugyan a szerbiai illetőségű Magyar Nemzeti Tanács koordinál, illetve közvetlenül pénzzel, viszont azok a pénzek, amelyekből ezt a programot meg tudja valósítani, tehát az ingyen tankönyvektől, az elsősök iskolatáskáján keresztül az anyagi támogatásig, vagy akár a bentanulós napköziig, ezek mind magyarországi pénzekből megvalósuló programok. És mondjuk például éppen ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azzal, hogy a magyar osztályokban lehetővé tették több településen is azt, hogy az iskola után, illetve akár az iskola előtt napköziben lehessenek a gyerekek elsőtől negyedikes osztályig, ez vonzóvá tette olyan szülők számára is a magyar nyelvű oktatást, akik hát egyébként vagy vegyes házasságból származó gyereket nevelnek, és ugye valószínűbb lett volna az, hogy a többségi osztályba adják, hiszen itt is van egy ilyen nagyon nehezen lebontható elképzelés, hogy hát ugye ahhoz, hogy érvényesüljön, az állam nyelvi oktatásban kell, hogy a gyereknek részesüljön, és nem igazán tudják még mindig befogadni a szülők azokat az innovációkat, amelyek azért lassan, döcögősen, de beindultak itt is, tehát például az, hogy a szernyelv oktatás az most már idegen nyelv oktatásként folyik, mert nagyon sokáig ezt úgy kezelték, hogy az a magyar gyerek, aki belép az iskola rendszerbe, már középszinten nagyjából beszél szerbül, vagy a környezete nyelvén, és akkor rögtön lehet olyan feladatokat adni neki, amit szinte mondhatni a szerb osztályba járó társai kapnak. Hát rájöttek, hogy ez nem működik, és olyan diákokat termel ki az általános iskola, akik egyáltalán nem tanulják meg a nyelvet, és mármint a környezet nyelvét, és itt akármilyen fájó ahhoz, hogy ezen változtassunk, bizony idegen nyelvként kell kezelni azt a környezetnyelvet, amely ugye főleg a tömbben egyszerűen nem jut el a gyakorlatban ezekhez a diákokhoz. De térjünk még egy picit arra vissza, hogy mi az, ami vonzóvá teszi itt akár a szlovák, akár a román, szerb iskolákat, azon kívül, hogy ez az elképzelés nagyon mély gyökereket vert, hogy tud érvényesülni majd a gyerek. De itt volt egy nagyon érdekes mondata az egyik szlovákiai magyar szakértőnek ezen a könyvbemutatón, aki azt mondta, hogy például a szlovák iskolákat említve, hogy az utóbbi 10 évben innovatívabbak voltak aktivitásokban és nyitottságban is felfelé íveltek, míg a magyarok nem. Miért van ez a lemaradás akár Szlovákiáról, hogyha beszélünk, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy Romániában látható-e valami különbség a magyar és a szerb osztályok, a magyar és a román osztályok között, mondjuk innováció tekintetében, nyitottság tekintetében.
Én erre nagyon nehezen tudok válaszolni, mert igazából pont most gondolkodtam azon, hogy az én gyerekem például milyen szerencsés, aki most kezdte ugye az első osztályt Komáromban. Komáromban van 3 nagy magyar általános iskola, mindegyiknek megvan a maga előnye, mindegyik valamilyen módon definiálható, megvannak azok a pozitív tulajdonságok, amelyek mentén tulajdonképpen a szülők dönthetnek, hogy melyik iskolába írassák be a gyereküket, és mondjuk Komáromban igaz az itteni oktatásügynek is nyilvánvalóan megvannak a maga problémái, de mégis van egyfajta döntési lehetőség, és az itteni általános iskolák, magyar általános iskolák felveszik a versenyt az oktatás minőségében is, meg felszereltségben is, meg nagyon sok mindenben a szlovák általános iskolákkal, amik itt vannak a városban. Nincsen ilyen jó helyzetben az olyan régió, vagy azok a régiók, ahol mondjuk rengeteg a kisiskola, vagy a nem teljes szervezettségű általános iskola, mert ezek minden esetben fognak küzdeni mindenféle problémákkal, amelyek, azt szokták mondani általában ezekre a kisiskolákról, hogy nagyon gyakran jobb az oktatás minősége, mint a nagyobb iskolákban, mert hogy a pedagógusok a kisebb létszám miatt jobban tudnak figyelni a gyerekekre, meg hasonló dolgokra, meg körülményekre, és hogy egészen más hangulat uralkodik az ilyen iskolákban, mint mondjuk a nagyobb iskolákban. És vannak erre pozitív példák. A feleségem is tanított ilyen kisiskolában, a húgom is tanított ilyen kisiskolában, ráadásul ő Nyitra környékén, a nyelvhatáron, ahol tényleg nagyon szórványban vannak már a magyarok, és nagyon pozitív dolgokról számoltak be, meg elhivatott vezetőségekről, meg pedagógusokról, meg hasonlókról. Viszont ezeken keresztül lehetett látni azt is, hogy milyen mindennapi gondokkal tudnak küzdeni ezek az iskolák. Akár adminisztratív szempontból. A felszereltséggel talán nincs is olyan nagy probléma, viszont tényleg a diák létszámmal is meg kell küzdeni. Aztán vannak olyan iskolák, ahol nagyon erős például a white flight jelenség. Ugye ezek általában olyan iskolák, amelyek olyan régiókban vannak, ahol nagyon sok a roma származású diák, ahonnan mondjuk a nem roma diákokat kiveszik a szülők és elvizik más iskolákba. Ezáltal bizonyos szempontból kiürülnek ezek az iskolák, meg szegregált iskolákká válnak, amelyeknek szintén megvannak a maguk problémái. Tehát annyira sokrétű ez a probléma halmaz, ami az oktatásban, a nemzetiségi vagy kisebbségi oktatásban felmerül, hogy ezekre tényleg nagyon nagy kapacitásokat és rengeteg erőforrást kell áldozni, hogy ezeket a problémákat diagnosztizálják, és aztán megpróbálják megtalálni ezeknek a jelenségeknek a megoldását úgy, hogy például, ha megoldanak egy problémát, az ne generáljon 10 másikat. És ez egy borzasztóan nehéz és bonyolult feladat, és mint hogyha mindenki eltartaná tőle a kezét, aki meg nem, annak meg nincs elég segítsége. Úgyhogy ez itt egy ilyen hatalmas probléma, hogy tényleg nagyon sok mindent kellene definiálni, elemezni, és valamiféle közös égisz alá vonni, hogy tényleg egyszerre lehessen adresszálni ezeket a problémákat, és egyelőre nem látom, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni. Tehát jó, nyilván nem is nekem kell erre rájönni, hanem az oktatási szakértőknek, de az biztos, hogy nekik borzasztóan nehéz munkájuk van, és nem gondolom, hogy rövid időn belül rá fognak tudni jönni. Ez nem egy varázspálcával megoldható történet.
Hát a román iskolákban van egy, illetve a romániai magyar iskolákban van egy alapvető szemléletbeli különbség. A román szülők, már azok a szülők, akik itthon vannak, azok nagyon teljesítményorientáltak, egy nagyon befeszült társadalom elvárásait lehet érezni a román iskolákban, és ez ellen küzd is valamennyire a tanügyminisztérium, például a romániai magánórák, magánedzések, magánképzések piaca rettenetesen nagy, és mindenki nagyon-nagyon nyomja a gyereket, és mindenki nagyon fél attól, hogy fog érvényesülni. A magyar oktatási rendszer azonban még jóval a jelenleg zajló humánusabb reform előtt behozott egy csomó olyan oktatási formát, amit a román közoktatás nem ismert. Alternatív iskolák tulajdonképpen a magyar kisebbségi oktatásban kezdtek el megjelenni, step by step Waldorf és társai. Az egész romániai diszlexiás, diszgráfiás oktatási programot magyarok találták ki, és magyarok tették népszerűvé, és teszik népszerűvé, úgyhogy bizonyos értelemben a magyar osztályok lépéselőnyben vannak. Persze kívülről ez így, úgy néz ki, hogy a magyarok, vagy nem általában a magyarok, mert itt se lehet azért teljesen általánosítani, nem akarnak annyira, nem tülekednek annyira, türelmesebb, befogadóbb osztályok ezek. Nyilván nincs emögött ilyen kompakt társadalmi program. Valószínűleg az van, hogy a magyar közoktatásnak egy csomó sikerét, mármint a magyarországi közoktatás elmúlt évtizedekben elért pedagógiai sikerét, behozták azok a pedagógusok, akik részt vesznek a magyarországi pedagógus képzéseken, és megpróbálták ezeket alkalmazni többé-kevésbé, és aztán ez így elkezd nagyon lassan átszivárogni a román közoktatásba, a szemléletbeli különbségek miatt nem olyan gyorsan, mint ez hasznos lenne, meg elvárható lenne, de azért van változás. Viszont ahol én a román oktatásnak látom nagy előnyét, hogy ez egy nagy piac, és nagyon nagy az oktatási eszközök gyártása, előállítása és terjesztése terén a verseny. Tehát olyan remek tankönyveket, munkafüzeteket, ifjúsági irodalmat, mint amit mostanában előállítanak a román könyvkiadók, én sajnos egyáltalán nem látok magyar téren. Egy ideig az volt, hogy hoztuk Magyarországról, fénymásoltuk, terjesztettük, stb. Ez most már kezdett leállni, itt is megjelentek az ilyen sufni kiadók, megpróbálunk fénymásolni, de nincs annyi eszköz, nincs kicsi a piac, kevés a pénz, és ez most kezd kiáltóvá válni, hogy tulajdonképpen a pedagógiai tudás még mindig a kisebbségi oktatásban van, az eszközök pedig a többségiben, és a nagy kérdés az, hogy ezt hogy lehet kombinálni, vagy hogy lehet átcsatornázni.
Uh-huh. Hát mondjuk az érdekes, hogy nálatok éppen még az alternatív iskolák is a kisebbségi közösségen belül gyökereztek meg előbb. Hát sajnos nálunk az mondható ilyen szempontból el, hogy a magyar iskola választás esetén a magyar diákoknak azért sokkal szűkösebbek a lehetőségei, mint a többségi nemzethez tartozóké, vagy azoké, akik mondjuk szerb nyelven szeretnének tovább tanulni. Tehát egyszerűen olyan sokszínű az iskola rendszer, akár az általános iskolai, hogy nagyon sok dolog közül választhatnak, sok intézmény közül választhatnak, akik szerbül tanulnának tovább. Magyarul ez nagyon szűkös terület. Ami itt szintén nagyon szűkös a magyar szempontból, az a káderek kérdése. Persze káder hiánnyal küzd a szerb oktatásügy is, vagy a szerb nyelvű oktatásügy is, azonban mégiscsak nagyobb a merítés, és nagyobb merítésből azért sokkal több jó pedagógus kerül ki, tehát ezek egyszerű statisztikák, és ebből következően kevesebb a jó magyar pedagógus, vagy akármilyen más nyelvű kisebbségi pedagógus, mint ahány szerb nyelvű pedagógusról tudunk. Viszont, ami a pozitív oldala ennek a történetnek, valahol szomorú, de ez az egyetlen pozitívuma, hogy kicsik az osztályok, hiszen kevés a diák, és ebből következően a pedagógusnak sokkal több ideje van arra, hogy egy-egy diákkal foglalkozzon. Tehát ez olyan luxus, amit mások magániskolával tudnak, és csak nagyon keményen megfizetve elérni a gyermekük számára, azt, ami gyakorlatilag adott a kisebbségi nyelven tanuló diákok számára. Úgyhogy ilyen szempontból meg azt gondolom, hogy a magyar diákok előnyben vannak, hiszen több figyelem irányul rájuk.
Hadd mondjam el, hogy itt a javulásnak jelentős oka volt az, hogy megszüntették a központosított oktatási rendszert, és nagyon nagy szerepe lett az iskolaszékeknek, és annak, hogy a diákok és a szülők is jelentős befolyással lehetnek arra, hogy milyen kezdve a tankönyvválasztástól az oktatási módszereken át, aztán fel van lazítva a román tanév, és ott van egy csomó ilyen iskolán kívüli hét program, iskola másként programok, ezeket úgy hívják, és ott szivárogtak be, tehát ott jöhet a szülő és kéri azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha a pedagógus elmenne ilyen-olyan továbbképzésre, vagy mi szeretnénk ilyen vagy olyan képzési formákat, és azt látom, hogy például Székelyföldön, ahol lett egy ilyen gyerekvállalási reneszánsz, ott nagyon aktívak a szülők, és ki is használják ezt. Tehát az oktatás demokratizálása elég sokat segít.
Arról akartalak még benneteket kérdezni, mert Vajdaságban ez különösen erős tendencia, és azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy csökkent a diák létszám, hogy mennyire jellemző nálatok az, hogy éppen az érvényesülés kedvéért nem szlovák, nem román, de nem is kisebbségi magyar osztályba iratják a gyermeket, hanem elküldik Magyarországra. Sőt, akár már nem is csak középiskolában, hanem már általános iskolában Magyarországon járnak a gyerekek. Főleg nálunk a határmenti településeken ez abszolút jellemző, hogy már akár az általános iskolát is mondjuk akár Szegeden, vagy Hódmezővásárhelyen kezdjék meg. Egyébként ehhez kapcsolódik az a felhívás, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács elnöke fogalmazott meg nemrég. Ő arra kérte az általános iskolák igazgatóit, hogy egyszerűen ne engedjék be a magyarországi középiskolák vezetőit az intézményeikbe, mert hát amellett agitálnak, hogy már középiskolában a diákok Magyarországon folytassák a tanulmányaikat, és ő állítja, hogy akár Zentán, akár Szabadkán, vagy Topolyán is az ottani gimnáziumok erősebbek és színvonalasabb oktatást kínálnak, mint például a határmenti övezetben egyes középiskolák. Na most persze nyilván itt egy alapos összehasonlító elemzésre volna szükség ahhoz, hogy kiderüljön, hogy igaza van-e, és nem biztos, hogy az is meggyőzni a szülőket. Minden esetre ez egy erőteljes tendencia. Nálatok mi a helyzet? Mennyire jellemző az? Hát ugye még a határ is könnyebben átjárható, főleg Szlovákia és Magyarország között, hogy egyszerűen nem szlovákiai intézménybe iratják a gyereküket magyar nyelven, ha magyar nyelven iratják be.
Engem egy kicsit meglepett az az állítás, ami elhangzott ugye ezen a komáromi könyvbemutatón, hogy Szlovákiában állítólag jellemző az, hogy sok szülő Magyarországra iratja be általános iskolába a gyermekét, mert én ezt tömegesen nem tapasztaltam, de nyilván mivel én még csak most kerültem be az iskola köteles korú gyermekek szüleinek népes táborába Komáromban, ezért erről olyan túl sok információm nem is lehetett, de azt mondják az oktatási szakértők, hogy hát ez egy létező dolog, és én ezt hajlamos vagyok elhinni, mert nyilvánvalóan van emögött is valamiféle logika. Annak viszont voltam tanúja, és erről hallottam is, hogy viszont vannak olyan esetek, amikor ez fordítva is előfordul, tehát hogy bizonyos okok miatt magyarországi szülők szlovákiai magyar iskolába iratják be a gyereküket. Nem jellemző ez általános iskolákra különösebben, viszont a középiskolákban már előfordul, ahol például fontos az, hogy vannak, vagy legyenek valamiféle kiemelt kvalitásai mondjuk egy középiskolának, mondjuk egy gimnáziumnak, vagy mondjuk valamiféle oktatási programra nagyobb hangsúlyt fektet, mint mondjuk más környékbeli középiskolák. És igen, például a Komáromi Selye János Egyetemre nagyon sok magyarországi diák is beiratkozik. Tehát nem csak az történik, hogy a szlovákiai magyar egyetemisták Magyarországra mennek tovább tanulni, hanem Magyarországról is érkeznek diákok, hallgatók a Selye János Egyetemre Szlovákiába. Nyilván nem tömegesen, nyilván nem óriási számban, de már szignifikáns számban, tehát már olyan számmal, amit már érdemes figyelembe venni, és elgondolkodni azon, hogy mi is állhat ennek a jelenségnek a hátterében. Szóval igen, azzal, hogy megnyíltak a határok, mert amikor én jártam iskolába, általános iskolába, meg középiskolába, ami most már számomra egy nagyon távoli dolog, akkor még ugye nem voltak nyitottak a határok, akkor még nem volt Schengen. Miután megnyílt Schengen, szépen lassan azért ezek az országok megpróbálták valamilyen módon összekapcsolni a különböző hálózataikat, akár az oktatási hálózatokat, akár, nem tudom, vannak, akik Magyarországra járnak orvoshoz. Tehát ezek a finom tapogatózások elindultak, nyilván jóval lassabb mértékben, mint amilyenre lehet volna mondjuk lehetőség. De igen, tehát ez egy bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy ez lehet egy természetes evolúciója a dolgoknak.
Gondolom, hogy Erdélyből azért nehezebb volna megoldani az ingázást Magyarországra, de talán a Partiumból nem lehetetlen. Vagy esetleg vannak olyan tendenciák, hogy egész családok költöznek el azért, hogy középiskolába a gyerekük Magyarországon járjon?
Valóban általános iskolában én nem is hallottam arról, hogy valaki azért ment volna Magyarországra, hogy oda írassa a gyerekét. Középiskolában megtörténik két okból. Az egyik az, hogy speciális képzésű iskolát keresnek. Nagyon nagy az elszívó hatása a különböző sportképzéseknek. Tehát ilyen többször hallottam. Nem mint, hogyha a romániai sportoktatás rossz volna, de például kifejezetten ezek a foci akadémiák, jégkorong, ez a két olyan terület van, ha jól tudom, ahon egyszerűen ösztöndíjat ajánlanak is elmennek a gyerekek, de ez létszámban nem jelent nagy arány. Inkább az, hogy kinéznek egy-egy tehetséges sportolót, vagy ha kinéztek egy-egy tehetséges sportoló gyereket, akkor azt elviszik. Egy ideig megy itt a képzés, és aztán, amikor már nemzetközi szinten folytatja a pályáját, akkor átviszik Magyarországra. Van olyan szülő, aki ebbe belemegy, ebbe lát perspektívát, van, aki nem. Tehát itt van egy kis mozgás. A másik eset az, hogyha valamilyen okból kifolyólag nem jut be a gyerek középiskolába, abba az iskolába, hova szeretnék, akkor ez egy kis kapu, amit általában kihasználnak a szülők, de erre se tudok tömeges példát mondani. Egyetemeken teljesen fordított a viszony, itt például a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen tudok olyan évfolyamokat, hogy a tanár is magyarországi, és az összes diák is magyarországi, és tulajdonképpen, bár Erdélyben van az egyetem, ez magyarországiaknak működik. Különösen azután, ami a Színház és Filmművészeti Egyetemen történt, volt egy ilyen nagy exódusz, de ugyanez érvényes a Bábesbolyai Tudományegyetemre, nagyon megnőtt a magyarországi diákok száma, úgyhogy ezen a téren inkább ez jellemző. De van egy harmadik jelenség, amikor nem Magyarországra viszik a gyerekeket, nem román iskolába viszik a gyerekeket, hanem a román gyerekek is és a magyar gyerekek is német iskolába vagy angol tannyelvű iskolába járnak. Ez a felső középosztály mániája most. Egyre több az ilyen magániskola, ahol a teljes oktatás angol vagy német vagy olasz vagy francia nyelven folyik. Ezek drága iskolák, és hát nyilvánvalóan a cél az, hogy a gyerek ne tanuljon itthon, egyetemen, vagy minél hamarabb elhagyhatja se az országot.
Igen. Hát nagyon sokat fogunk szerintem még beszélni ezekről az adatokról, amelyeket ez az oktatási kortérkép tartalmaz, hiszen itt alapvetően nem elemzések, hanem adatbázisról beszélhetünk, és még várat magára az, hogy az összefüggéseket, főleg a különféle határon túli területek közötti összefüggéseket még alaposan elemezzék, és tényleg egy olyan kutatási területet biztosít ez, vagy egy olyan kutatási lehetőséget biztosít ez az adatbázis, amelyet ki kellene használni. Remélem, hogy lesz egy ilyen határon átnyúló együttműködés az oktatási szakértők között is. Most mi lépjünk tovább, és egy picit még beszéljünk a tegnapi nap kapcsán, tehát március 8-a kapcsán a Nemzetközi Nőnapról, a nők egyenlő jogaiért vívott harc ünnepe világszerte, de azt gondolom, hogy itt a térségünkben is jelentős változásokon ment keresztül az idők folyamán. Azt is mondhatnám, hogy az elmúlt közel 100 évben, mióta ezt nemzetközi nőnapként ünnepeljük. Már hiszem, hogy különösebben ecsetelnem kellene, hogyan üresedett ki és vált a puszta virágajándékozás ünnepévé a női emancipációért folytatott küzdelem világnapja. Egyfelől arra volnék kíváncsi, hogy nálatok Szlovákiában, illetve Romániában az úgynevezett létező szocializmus korában volt-e kultusz ennek az ünnepnapnak? Hát hogyan ünnepelték akkor, és ahhoz képest mára mi maradt belőle, vagy hogyan változott meg? Ez az, ami alapvetően érdekelne, mert nálunk az látszik, hogy itt Szerbiában, illetve az akkori Nagy Jugoszláviában ennek az ünnepnek egy ilyen furcsa, a munkahelyhez kötődő, szinte mint a május 1-i ünnep, nagyjából úgy ünnepelték meg, és sokkal kevésbé szólt a nőkről, mint inkább a férfiakról, akik hát miután letudták a kötelezettségeiket, és fölköszöntötték a nőket, utána ilyen éjszakában nyúló tivornyákba csaptak át. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy nézett ki, de nagyon érdekelne, hogy változott-e bármi az évek folyamán e tekintetben.
Romániában egészen különös rendszer működött a rendszerváltásig. Ugye mi vagyunk Európa egyetlen olyan diktatúrája, vagy mi voltunk, amelyet tulajdonképpen egy nő vezetett, Elena Ceausescu, máig feltáratlan, hogy ki hordta a kalapot, inkább Nikolája vagy Elena Ceausescu, és ez rányomta a bélyegét az országra, meg az is, hogy a háború után azért a háború után kialakuló rendszert Anna Paukertől kezdve politikus nők alakították ki. Egy ilyen nagyon utólag érti meg az ember, hogy egy nagyon rigorózus, nagyon merev elvek szerint működő feminista rendszer volt, ami a munkahelyi egyenlőség és a nők minél inkább bevonását célozta meg a munkába és az ipari termelésbe, minél kevesebb otthonüléssel, és a gyereknevelés minél inkább a gyereknevelésnek az áthárításával, az állami ellátórendszerekkel. Nagyon furcsán hangzik, akár most még szimpatikusnak is hangozana, mert hol vannak ma már az ilyen tömeges bölcsödék, hol van már az, hogy valaki szülés után 3 hónappal akár aktív életet tud élni, de hát akkor ez úgy nézett ki, hogy nem volt gyereknevelési szabadság, ha akartad, akkor sem, nem szoktathattál, és hát ez az iparba való bevonás is elég faramúci és álságos módon az ipari termelésbe, a nem létező ipar, nem létező piacán nem képzett nők képzettnek látszó és szakszerű munkát nem végeztek, szóval ami hagymázas dolog volt. Utána jött a rendszerváltás, ami aztán a nők teljes kiszorításával, lefokozásával, és szerintem egy ilyen látens Elena Ceausescu-val szembeni dűvel egy masszív nőellenességet hozott magával. Ez súlyosbította, hogy a Román Ortodox Egyház vezető újra államegyházként működhetett, és a Román Ortodox Egyház nőellenessége kapott egy ilyen hitbéli megerősítést is. A kisebbség politika pedig egészen a mai napig is tulajdonképpen néhány férfi mintát követ. Névleg ugye van nőszervezete az RMDS-nek, névleg vezető pozíciókat kapott néhány, mindig ugyanaz a 2-3 nő az RMDS-en belül, de gyakorlatilag napi szinten nincs nőjogi érdekképviselet. Indult néhány nagyon hangzatos kampány, például a családon belüli erőszak megfékezésére, de a statisztikai adatok azt mutatják, hogy nem nem sikerül megfékezni, ez sajnos része a romániai mindennapoknak, úgy, ahogy mondod, hogy reggel megkapod a szál virágot, és estére már mindenki borgőzős és erőszakos. Az utóbbi napokban volt egy pár ilyen fura érzésem, mert én ugye azért egy autonóm módon működő újságíró vagyok, nem is tapasztaltam soha azt, hogy hogy beszélnek az átlag romániai nőkkel a férfiak, a férjek, a beosztottak, a főnökök, vagy ha tapasztaltam is, akkor ilyen nagyon kirívó esetek voltak, és nem az én nőiességemnek a számlájára írtam, és mostanában fültanúja voltam annak, hogy beszél a szomszéd, hogy beszél az üzletben a férfi, hogy szól rá a női beosztottra, és úgy visszahőköltem, hogy lehet ezt kezelni, hogy lehet ebbe benne élni, ebben a folyamatos kontrollban, folyamatos leszólásban, az erő, mikro és makro erőszaknak a folyamatos ömlésében. És ekkor jöttem rá, amikor így elkezdtem a bőrömön érezni ezt a, mint hogyha mindig az olmos jeges eső esne, olyan ez a romániai közélet, hogy soha nem tudsz felmelegedni, nincs mosoly, nincs elismerés, ha nő vagy. És akkor rájöttem, hogy ez a magyarázata annak, hogy a nőjogi érdekképviselet miért viselkedik úgy, mint egy ilyen kutya, akit bezártak a ketrec mögé, hogy miért annyira militáns, hogy a tegnapi napunk is arról szólt, hogy folyamatosan hozták a román parlamenti képviselők, politikusok, kormánypárti és ellenzéki politikusoknak a borzalmas szexista megjegyzését. Tényleg borzalmas. Ha bekapcsolva marad a magnó, olyanokat lehet hallani, a legrosszabb sarki kocsmában nem engedi meg magának. A legképzetlenebb és legelbódultabb ember az, amit megenged magának egy hatalomban lévő férfi. Úgyhogy a rendszerváltás óta megszületett néhány jó szándékú törvény, de hogy az alkalmazásra nincs szándék, akarat és kultúra, az sajnos látható ehhez, és érezhető.
Ehhez a megjegyzésedhez, a szexista megnyilvánulásaihoz, a politikusoknak már szembe jutott egy jelenet a néhány évvel ezelőtt az egyik miniszter, amikor a sajtónak nyilatkozott az egyik újságíró hölgy, már nehezen fért oda hozzá a mikrofonnal, és valahogy alulról próbálta a szájához közelíteni a mikrofont, és ez le kellett guggolnia, vagy térdelnie, és kiszaladt a száján egy ilyen megjegyzést, hogy szereti, hogyha a nők térdelnek előtte. Na, ezt követően, hát ez volt talán az egyetlen következménnyel járó szexista megjegyzés az utóbbi években, ugyanis kénytelen volt lemondani a miniszter, hogy aztán persze egy másik pozícióban újra lássuk, és most már újra miniszteri pozícióban van, úgyhogy hát ez csak félretették gyakorlatilag. Szlovákiában mi a helyzet ilyen tekintetben, mennyire nőellenes a társadalom, vagy mennyire erősek ezek a hangok, illetve vannak-e ilyen gyökerei, mint mondjuk Romániában, ahol hát egy diktatúrát irányított egy nő, bár itt elvitatnám az egyetlen térségbeli diktatúrát, amelyet nő irányított, ugyanis Szerbiában, a Milosevic korszakban a felesége, Mira Markovic is hasonlóan erős személyiség volt, saját párttal egyébként, a jugoszláv baloldallal, és ő volt az, aki gyakorlatilag hétről hétre naplójában megírta azt, hogy ki a következő áldozata a rendszernek, úgyhogy azt kellett követni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az ábra. No, térjünk vissza Szlovákiára.
Hát azt nem tudom, hogy a létező szocializmusban ez hogyan működött, mert akkor én még nagyon kicsi voltam. De az biztos, hogy vannak olyan hagyományok, amelyeket mondjuk politikusok, illetve politikai pártok meglovagolnak. Az ellenzéki, korábban kormányzó Smer például minden évben egy ilyen nagy turnét szervez nemzetközi nőnapra, bejárják a fél országot, mindenféle kultúrházakban lépnek fel, az öltönyös urak kiállnak a színpadra, és mondanak mindenféle kedélyeskedő vicceket, nagyjából olyan színvonalon, mint amikor Orbán Viktor azt mondja a takarító néninek a karmelitában, hogy nem lánykérésről van szó, amikor átnyújtja neki a csokrot. Tehát tényleg ezen a színvonalon zajlik az egész, és Az a megdöbbentő, több videót készítettek egyébként annak idején az újságok, meg a média arról, hogy hogyan is néz ki ez a nemzetközi nőnap ünneplés Robert Ficoéknál, és az volt az egyik megállapítása, vagy levonható következtetés ezekből a videókból, hogy azok az emberek, akik ezekre a pártokra szavaznak, azok a női választók ezt a szerepet, ezt kifejezetten magukénak tudják, hogy nekik a jóképű öltönyös urak a színpadról mondják ezeket a végtelenül szexista vicceket, és akkor hi-hi-ha-ha, meg stb. És nem gondolnak bele abba, hogy a női emancipációnak vannak létező elemei, amelyek jobbá tudják tenni a nők életét. Nem gondolnak bele abba, hogy pont ez a hozzáállás, ez a hi-hi-ha-ha hozzáállás, a fügefa levél azelőtt, hogy a házaknak, vagy a lakásoknak a rejtekében az egyes férfiak mit követnek el a házastársukkal, vagy a barátnőjükkel szemben, és miért ilyen hihetetlenül magas a családon belüli erőszak száma, illetve aránya az országban, a közép-európai országokban. Úgyhogy van, igenis van ennek egy ilyen megnyilvánulási formája, ami elítélendő, de valahogy senki nem nyúl hozzá, mert a hi-hi-ha-ha kedélyessége az ezt az egészet elfedi. És André Dostál konzervatív, liberális képviselő fogalmazott meg tegnap egy Facebook státuszt, ami nagyon érdekes volt ezzel a kapcsolatban. Azt kívánta a Szlovákiában élő nőknek, hogy a következő nemzetközi nőnapot egy olyan országban éljék meg, amely már ratifikálta az isztambuli egyezményt, ami a családon belüli erőszakkal szemben tulajdonképpen egy megoldási mechanizmus. Egy olyan országban, ami elismeri minden ember életét a családi életre, függetlenül attól, hogy minden nő jogát a családi életre, függetlenül attól, hogy az a nő férfit vagy nőt szeret, és hogy egy olyan országban éljenek, amelyben a közbeszédnek a tónusát, illetve a közbeszédnek az ütemét nem olyan politikusok határozzák meg, akik a gender szót, azt nem mint szitokszót használják. És az a helyzet, hogy ez nagyon szépen hangzik André Dostáltól, de azt ő is tudja, hogy ebben nagy valószínűséggel a következő időszakban Szlovákiában nem lesz változás.
Mint ahogy valószínűleg nem lesz változás sajnos abban sem, hogy milyen a kisebbségi nők helyzete, erről sajnos már nem tudtunk beszélni, de jövőre azt gondolom, hogy ezt is sorra vehetjük majd, amikor a Nemzetközi Nőnap alkalmából ismét beszélgethetünk ezekről a témákról. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ezt a műsort és természetesen a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, és napokon belül elkészül a Hatuma saját podcast csatornája is, amelyre ugyancsak feliratkozhatnak, ha értesülni szeretnének az újabb epizódokról. Részletekkel hamarosan jelentkezünk. Parászka Boróka és Finta Márk nevében búcsúzik Önöktől Pressburger Csaba. A viszonthallásra egy hét múlva.